kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket az első Zsoltár első versének énekésével. Aki nem jár hitenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján. Éneklést, a 196. dicséret, 196. dicséret első 4 versét énekeljük, ezután fognak a gyermekek imádkozni és kimenni a gyerekórára. Majd az utolsó 2 verset, az nincs kiírva, a 6. és 7. verset is elénekeljük. Tehát most a 196. dicséret első 4 verse következik. Mondjuk el együtt az imádságunkat. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Jó, érdekes, izgalmas gyerekórát kívánunk nektek, és mi énekeljük tovább a megkezdett énekünket. Mivel nincsenek hírva, még javíthatok azt is, amit mondtam, tudjátok, az utolsó három verset énekeljük. Tehát a 196. dicséretünk 5., 6. és 7. versét. Tégedet illet, Uram, mi tiszteletünk. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit az írva található a Zsoltárok könyvének 45. fejezetében. A Zsoltárok könyvéből a 45. rész első és azt követő verseit olvasom. Az éneklő mesternek a Sósan Nimra, Kórá fiainak tanítása. Ének a szerelmetesről. Felbuzog a szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál. Kedvesség ömledez Ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. És ékességben halad diadallal az igazságért, a szerítségért és jogért. Trónod, ó Isten, örökkivaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsérünk téged, Urunk, zsoltárokban, magasztalunk dicséretekben, énekszóval, és most az imádságunkban is, amikor keresi a lelkünk azokat a szavakat, amelyekkel a te nagyságodat, jóságodat és szépségedet felsorolhatnánk, hogy gyönyörködhessünk Istenünk a veled való találkozásban, a te közelséged megtapasztalásában. Köszönjük, hogy ilyen nagy események voltak már életünkben, amikor elmondhattuk, hogy a te közelséged olyan jó nekünk. Köszönjük, hogy voltak ilyen csendes óráink. Köszönjük azt, hogy a lelkünk rád talált egy-egy csendes imádkozás közben, amikor otthon voltunk, és kerestünk téged. Köszönjük, hogy amikor nehéz helyzetben voltunk, bajban voltunk, akkor közel léptél hozzánk, és megerősítettél, megnyugtattál, és tanácsaiddal elárasztottál bennünket. Urunk, vannak, akik a te távol létedet tapasztalják meg. Ez a kárhozat kezdete. Vannak, akik a te közel létedet tapasztalják meg. ez az üdvösség kezdete. És vezet egy csodálatos kapcsolatra veled, és azokkal, akik hozzád tartoznak. Úrunk, miután most dicsértünk és magasztaltunk téged, megvalljuk a bűneinket is. Hiszen a lelkiismeretük erről tanúskodik. És nap mint nap nyilvánvalóvá válik, hogy mi nem érdemeljük meg azt, hogy törődj velünk, hogy szóba állj velünk. Elismerjük a mi gondolatainknak a hűtlenségeit, hogy nem irányítjuk és fegyelmezzük eléggé gondolatainkat. Hogy a vágyaink fölött sem tudunk kontrollt gyakorolni. Hogy a bűn sokféleképpen megkörnyékez bennünket. És nem csak kívülről, mert az a világ bűne, hanem belülről, a szívünk mélyéből édesget és csábít rosszra. Urunk, eléd pedig nem állhat az, aki bűnös. És mégis itt vagyunk, a Jézus Krisztus kegyelmében reménykedünk. Az ő áldozatáért, azért az egyetlenért, amit bemutatott ott a Golgotán. Ő érette, aki helyettünk elszenvedte a büntetést. Aki az ítéletet magára vette, és bennünket felment. Ő érette, hallgass meg imádságunkat. És a bűnvallásunk után elmondjuk, Urunk, a szívünk kéréseit, amelyekkel ide jöttünk a te templomodba, amikor nehéz kérdéseket ismét eléd tárunk. Nem csak napi csendességünkben, hanem most itt a gyülekezet közösségében is. Hozzuk hozzád a mi betegeinket, kérjük, hogy gyógyítgass őket, magasztalunk azért, hogyha már jobban van az állapotuk. Imádkozunk azokért, akik kórházba készülnek, műtétre készíték őket elő. Őket is tartsd a kezedben, és legyél nekik orvosuk és gyógyítójuk. Imádkozunk, Urunk, gyermekeinkért, hogy hadd tudjuk őket nevelni úgy, hogy ne szakadjanak el te tőled, sőt, egyre közelebb kerüljenek hozzá, hogy lehessenek valóban a tiéid. Imádkozunk a beindult, ismét beinduló konfirmációs csoportért, hogy akiknek itt kell lenni, hadd legyenek itt, és hadd hallják a te beszédedet. Imádkozunk a fiatalokért, akik innen indultak, és most talán nem törődnek a te dolgaiddal. Tartsd őket szembe, amit tanulnak tovább, vagy már dolgoznak, juttasd eszükbe az evangéliumot. És kérünk, Urunk, hogy most legyél velünk a mai napon is, mint hogy tegnap velünk voltál. Hiszen olyan sokféleképpen megmutattad, hogy tetszik neked, kedves neked az, hogy szeretnénk neked szolgálni, hogy ott voltál velünk, amikor a református sátrat fölállítottuk, és most, akik ott vannak a református sátorban, és fogadják azokat, akik érdeklődnek, és akik majd délután ott leszünk, és beszélgetünk azokkal, akiknek kérdéseik vannak, és megmutatjuk nekik az utat, hadd tapasztaljuk meg a te segítségedet, és hadd töltsön be bennünket a neked való szolgálat öröme. Hallgass meg imádságunkat, édes atyák, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 170. dicséretünk versét énekeljük. A 170. dicséretünk szép lendületesen énekeljük. Jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet, és szent munkájukban vérek közölt kegyelmeidet, hogy szívük egyenesen az Úrra függesztessen.
Yeah.
fennállva hallgassuk meg az ígét, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, mint az imént olvasott Zsoltár, a 45. Zsoltár szavai alapján az első három verset olvasom. Az éneklő mesternek a Sosan Nimra, Korá fiainak tanítása. Ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom, művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az emberek fiainál, és kedvesség ömledez ajakidon. Azért áldott meg az Isten örökké. A gyülekezet foglalja. Kedves ige hallgató testvérek, most a 45. Zsoltár került elém a hét folyamán, és úgy gondoltam, hogy a gyülekezetnek elmondom ezt a nagyon fontos üzenetet, amit találtam benne. Tehát könnyen utána tudunk nézni a Zsoltár a könyvének a 45. fejezetét, nézzük meg délután, ami egy olyan Zsoltár, ami a vőlegény és a mennyasszony találkozásában csúcsosodik majd ki, azt már nem olvastam el, amikor a vőlegény és a mennyasszony végül házasságot köt és boldog életet kezdenek, és ennek a csodálatos leírásnak van egy szimbolikája, tudik a vőlegény a gyülekezetnek az ura, a Krisztus, és a mennyasszony pedig maga a gyülekezet. Tehát Krisztus és a gyülekezet kapcsolatáról van szó ebben a részben. Amellett még előjáróban azt is elmondom, hogy ez egy messiási zsoltár, tehát olyan zsoltár, ahol nagyon érezzük a messiásnak, a Urunk Jézusnak a közelségét. Vannak zsoltárok, nagyon tapasztalható, hogy ott van maga Krisztus, és róla szól ez a zsoltár. És ebből szeretnék néhány gondolatot kiemelni, és nagyon örültem ennek az éneknek, hogy ezt találtam, hogy énekeltük azt az ige hirdetésre készülve, hogy a Szentlélek jöjjön és gerjeszt fel a mi szívünkből az ő munkáját. Tudnék, pont ezt olvasjuk, hogy felbuzog a szívem szép beszédre. Ezzel kezdi a zsoltáros, hogy azért szíve felbuzog a szép beszédre. És talán ilyen hasonló megtapasztalásunk volt már, hogy olyan szép beszédet hallottuk, hogy magával ragadott. Hogy milyen vonzóak ezek a szavak, ezt a beszédet, ezt a szép beszédet elhallgatnám, akár estig is. Azonban itt nem arról van szó, hogy a eulokvia, a szép beszéd, meg a szép kiejtés az, ami elragadja az embert, hanem valami más. A Zsoltár írója azt mondja, hogy felbuzog az én szívem a szép beszédre. Nem azért, mert talán hallott egy olyan szép szónoklatot, hogy egy klasszikus rétor mondott egy olyan beszédet, hogy az embert magával ragadta. Nem erről van szó. Noha vannak szép klasszikus beszédek, amik az embert magával ragadják. Nem azért buzdult úgy fel az ő lelke, és mondja, hogy felbuzog az én szívem szép beszédre, mert az történt vele, ami egy református istentisztelet után hazament a ige hallgató, és kérdezték, hogy hát milyen volt, hát nagyon szép volt. És mi volt olyan nagyon szép a prédikációban? Én már nem tudom, de olyan szépen mondta azt, hogy Nabukodonozor. Nem ilyen miatt buzdul fel ennek a zsoltárosnak a lelke, mert olyan különlegesen mondta ki egy szót, hanem azért, mert ez a szép beszéd az Isten beszéde. Az ige. A Jézus szava. Szóval ami lelkünket igazából meg tudja érinteni, és lelkesíteni tudja a lelkünket, nem a pszichénket, hanem a lelkünknek azt a valóságát, ami az Istenbe tud kapaszkodni. Amivel az Istennek a szavát megértjük, amivel a igazi mély vallásos élményünk van, hogy ez akkor buzdul fel, hogy az Isten igéje szól. Ezért most a templom látogatóknak mutattam is, hogy itt van a Biblia, az Úr asztalán, mert nekünk más kincsünk nincs, mint a Biblia. Nincsenek aranyos szűzanyánk, meg mindenféle oltárképeink, meg ilyen díszítéseink, hanem van egy Bibliánk, és ennek van olyan ereje és olyan hatása, hogy ez a gyülekezetet hívja és összetartja, és tulajdonképpen a lelkész akkor végzi jól a dolgát, hogyha a Bibliából beszél. De én is igyekezem tartani magamat, mert akkor tud felbuzdulni az ember iga hallgató lelke szép beszédre. Na hát Isten buzdítson fel bennünket, miközben Isten igéjét halljuk, olvassuk, vagy beszélünk róla. Azután nagyon érdekes az, hogy itt azt olvassuk, hogy a Sosan Nimra, az éneklőmesternek a Sosan Nimra írt verse, vagy éneke, ez talán úgy magyarázható az írás tudók szerint, hogy voltak énekek, meglevő dallamok, és akkor azokra a dallamokra lehetett énekelni, mint hogy mi most a 170. éneket a 310. ének dallamára énekeltük. Ez azt jelenti, mindenki tudta, hogy melyiket a Sosan Nim is arra énekelték. De ez másképpen is meg volt még zenésítve, hangszerekkel is kísérték, meg sok ember énekelte. Még annyit elmondok itt a bevezetőben, hogy én úgy gondolom, hogy ez Dávid írta. Ez Dávidnak a zsoltár, és a Dávidnak a lelke, szíve buzdult fel, bizony szép beszédre, majd ezt kifejtem, hogy ez hogyan történt. Noha azon időről, hogy a Kórá fiainak tanítása. És mégis úgy gondolom, hogy ezt Dávid király írhatta, és vannak írástudó tekintélyek, akikre hivatkozhatom is. Tudni, miután Dávid király megírta ezt a szép költeményt, egy gyönyörű verset, Isten adott neki szép beszédet is leírta, és a 45. zsoltár így keletkezett. Utána ezt a megírt szöveget odaadta az udvari zenésznek, a Kórának, a Kórá fiainak, meg az Aszáfnak, akik a zenélése voltak elfoglalva, a kóritáknak is, akik a kapuban állva kezdték az éneklést már, és ők ezt megzenésítették. Úgy, mint ahogy Maró Kelemen megírta a reformációkor a zsoltárokat, meg Béza is megírta a zsoltárok fordításokat, és átadta Gudimelnek, illetve a Gudimel dallamára alkalmazták, és Burzsóát pedig még ének szólamokat is hozzá szerkesztve. Így jöttek létre a genfi zsoltáraink. Tehát ez úgy gondolom, hogy a Dávid királynak a zsoltára, aki megírta, miután felbuzdult a lelke szép beszédre. És hozzátehetem, hogy így most már kettőnek vagy háromnak is felbuzdulhatott a szíve erre a szép beszédre, nem csak annak, aki a szöveget írta, hanem annak is, aki a dalamot írta, komponálta, és annak is, aki az elénekelte. És azóta ez nem egyszer előfordul, a mi életünkben is előfordul ez, hogy felbuzdul a szívünk szép beszédre, amikor ezt a zsoltárt énekeljük, illetve olvassuk. Tudni, hogy énekelni nem nagyon tudjuk, bár egyszer megtanulhatnánk, mert benne van a 45. zsoltára a Szent Simonnál zsoltárok között, gyönyörű fordítással, és ezt most elolvasom. Egy szép dolgot hoz elő az én szívem, a dicső királyról lesz éneklésem. Kit nyelven dicsér nagy szép felszóval, mint egy deák az író pennával. Sokkal szebb vagy te minden embereknél, mindent felülmúlsz te szép termeteddel, ajakidnak nagy ő kedvessége, mert megáldott az Isten örökké. Ez tehát a Szent Simonnának a fordítása. Ennyi tehát bevezetőként a zsoltárral kapcsolatban. Én úgy gondolom, kedves testvérek, és ez az első legfontosabb gondolat, amit szeretném, hogy magatokkal vigyetek, hogy az igazából keresztény ember, akinek lelki kapcsolata van Istennel. Ez nem egy külső dolog, hanem egy belső lelki kapcsolat. Mint ahogy egy személyt nagyon szeretek, és lelkileg vele, egynek érzem magamat, úgy az Istent, aki személy, szeretem, és vele lelki kapcsolatom van. És erről beszél az egész Zsoltár. És a hívő emberek mindig az élő Istennel kapcsolatban voltak. Na most Istenből, aki legjobban ismerünk, és legtöbbet tudunk róla, nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki által az Isten az Atyánk, és minden a Szentlélek által valósul meg. És mi keresztények a Jézus Krisztussal vagyunk egy élő személyes kapcsolatban. Mert Isten őt küldte, a fiút küldte, hogy higgyünk ő benne. Aki látta a fiút, már látta az Atyát is. Tehát a fiút kell látni, az Úr Jézus Krisztust kell látni, és vele kell egy élő személyes kapcsolatban lenni. Ezért vagyunk keresztjének, krisztusiak. Tehát a mi életünknek, a lelkiéletünknek a középpontjában a Jézus Krisztussal való kapcsolat van. Ezt így mondják a teológiai szakkifejezés, hogy unio mystica cum Christo. Egy unió, a szövetség misztika, egy titokzatos, és mit Krisztó, tehát egy titokzatos kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal, lelki kapcsolat, amire Jézus maga is utal, például azt mondja egyszerre megváltó, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Mert nálam nélkül semmit se cselekedhetek. Tehát a hívő ember a Krisztusban van, a benne való lelki életet él, és ezáltal Krisztus él ő benne. És sok példát használ erre az Úr, hogy megértsük, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt, csak ha rajta maradt a szőlőtőkén, úgy ti sem teremhettek gyümölcsöt, csak hogyha én bennem maradtok. Azért maradjatok én bennem, és így teremjetek sok gyümölcsöt. És az egész új szövetséget olvasva ezt látjuk, hogy mindig újból jön ez a kifejezés, hogy aki Krisztusban van, az már új teremtés. Tehát ez az első gondolat, amit ebből jegyezünk meg, hogy a hívő embernek a Krisztussal van személyes kapcsolata, ha valóban hívő ember. Mert amikor hívő ember lett, akkor bele lett oltva ebbe a csodálatos mennyei szőlőtőkébe, és attól kezdve a Krisztus ereje árad át rajtunk, hiszen ez egy lelki unió, ami létrejön. És ennek a jellemzője az, hogy ő szól hozzánk, és mi szólunk ő hozzá. Tehát a kapcsolat úgy valósul meg, egész érthető módon, hogy ő mond nekünk valamit, mi felfogjuk, és mi is mondunk neki valamit. Ő úgy mond nekünk valamit, hogy olvassuk a Bibliát, és abban az ő szavait megtaláljuk, az ő gondolatét, mert azért van ez a 66 könyv az Bibliánkban, mert Isten itt az ő akaratát tökéletesen kijelentette. És innen tudjuk, hogy mit gondol rólunk az életünk, mit gondol a házasságra, mit gondol a életünk útjáról, mi a véleménye, a családunkra mi a véleménye, és megmutatja, mi az, ami jó, mi az, ami rossz, és ezt próbálunk igazodni. Tehát ő szól hozzánk, és ezek, amiket nekünk kell, nagyon kedves beszédek. Amikor a Dávid meghallja ezeket a szavakat, akkor felbuzdul a szíve erre a szép beszédre. Tehát a kapcsolatnak az egyik oldal az, hogy ő szól hozzánk, és a kapcsolat másik oldal, hogy az ember pedig szintén megszólal, és szól Krisztushoz. Ez már az imádság. Krisztushoz, az Isten fiához, maga az élő Istenhez beszél, megszólítja az ember az Isten fiát, ez az imádság. Nem egy emberhez szólunk, hanem az Istenhez szólunk. Ez akkor jelentett problémát a gyülekezet kezdői számára, meg a Jézus kortársai számára, amikor Jézus emberként ért a Földön. Akkor ez valóban problémát jelentett, mert amikor Krisztushoz úgy szóltak, mint akit csak a názáreti ásmester családtagjának tartottak, mondták, ez a József fia, mert nem hitték a szűztől való fogadtatást, vagy nem ismerték ezt a titkot. Amikor így szóltak hozzá, akkor nyilvánvalóan ez nem imádság volt. Amikor azt mondták Krisztusról, hogy magán kívül van, haza kell vinni, ezt mondták a testvérei. Nyilvánvalóan, hogy ez nem az Istenne való kapcsolat volt, hanem nehéz volt nekik felfogni azt, hogy ez nem egy ember csupán, aki itt van közöttünk, hanem ő maga az Istennek a fia. De amikor a Tamás, tudjuk, az, aki hitetlenkedett, és azt mondta, hogy addig nem hiszi el a tanítványok szavát, amíg vele nem teszi az ujját a Jézus sebeibe. amikor pedig Jézus megjelent, és ő leborul előtte, azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Itt már látja, hogy nem egy emberrel van dolgom, hanem az élő Istennel van kapcsolatom, ezért mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy én Uram és én Istenem, ez már imádság. Amikor Jézus nem volt a Földön, az valóban egy különleges korszak volt, amikor volt, aki csak úgy szólt hozzá, hogy mint egy emberhez, az nem mondta, hogy imádság lett volna. Amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy Mester, nem történhetik meg ez veled. Ez nyilvánvaló, hogy nem imádság, noha Jézusnak mondja, de csak az emberséget látja. De amikor amikor Péter leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok, ott már az Isten érzi meg, és Jézusnak, mint az Isten fiának mondja el azt, hogy én méltatlan vagyok arra, hogy veled kapcsolatban legyek, de ez már imádság. Amikor a vakon születettnek Jézus kijelenti magát, ismerik a történetet, azt mondja, hogy én vagyok a messiás, aki beszél veled, és azt olvasok, hogy leborult és imádta őt. Ez már imádság. Amikor az ember odafordul hozzá Krisztushoz, és neki mond dolgokat, szép beszédeket. Szép beszédre szép beszédet mond az ember, ez már az imádság, és ez így volt mindig az Ószövetségben is. Most azt olvassuk, hogy azt mondja az ember imádságban Krisztusnak, hogy szebb vagy, szebb vagy. Mert a 45. Zsoltárban, egy Zsoltár magyarázom csak hogy megértsük, azért kell elmondani, hogy itt a lényeg a Krisztussal való kapcsolat, ahol a hívő lélek odafordul Krisztushoz, és azt mondja, amit mond, és itt azt mondja, szebb vagy az emberek fiainál. Kedvesség önöd az ajkaidon, téged megáldott az Isten örökké, és ékességben haladsz, és igazsága kiért, stb. Stb. Tehát amikor azt mondja, hogy szebb vagy, szebb vagy, szebb vagy. És én úgy gondolom, hogy Krisztus tényleg nagyon szép lehetett. Hogyha a Földön járó Jézus Krisztusra gondolok, az ő személyére, akkor én azt gondolom, hogy ő a legszebb ember lehetett a világon. Tehát az embersége is nagyon szép lehetett. Tehát ez, hogy a hívő gyülekezeti tag, mert itt mondjuk egy ószövetségi gyülekezeti tag mondja Krisztusnak azt, amit egy új szövetség is mondhatna, egy gyülekezet van. Csak voltak ószövetségi tagjai, meg új szövetségi tagjai, de a személy ugyanaz, aki ezt beszélt, a Krisztus volt, oda fordul valaki, hogy szebb vagy, ezt elmondhatja az új szövetségi ember is Krisztusom, hogy nagyon szép lehetett. Az embersége is, mintha nem látta valaki az Istenségét, az is nagyon szép lehetett. Tudjátok testvérek, hogy miért lehetett Krisztus nagyon szép? A Földön járó Jézus Krisztus nagyon szép lehetett, azért, mert nem volt bűnös. A szépség tulajdonképpen egy olyan lelki tulajdonság, ami az egész embert megszabja. És így mondjuk egy nem szép arcú ember is lehet szép, mert a lelki szépség átjárja, átsugárzik rajta. És azért nincs meg nekünk ez az áttörő lelki szépségünk, mert bűneink vannak. Ezért nem olyan ragyogó tükör a mi lelkünk, amiben lehetne látni olyan nagyon szép dolgokat. A megváltott ember már kap Istentől egy olyan változást, ahol már azért valami sugározhat, valamit meg lehet érezni, meg lehet tapasztalni, az biztos, mert van változás. De hogy a Krisztus azért volt nagyon szép, mert bűntelen volt, az biztos. Most képzeljünk el egy embert, aki milyen nagyszerű, kiváló embert, csak hát tudom, hogy mennyi rossz tulajdonsága van, de elképzelem, hogy ha nem lennének ezek a bűnös tulajdonságai, akkor milyen szép lenne. Vagy képzeljük el mondjuk magunkat. Azért Isten nagyon sok érteket adott nekünk, és hogyha nem lenne bűnünk, nem lennének bűnös gondolataink, meg nem lenne rossz útjaink, akkor hát szép lenne az egész életünk, és vonzó lenne mások számára. Krisztusnak egy csodálatos, bűntelen élete volt, ami már önmagában véve van, különlegeset jelentett. De emellett ez az ő személyisége, az ő egyénisége, az ő kedvessége, az ő hozzánk fordulása. Azt mondja, szebb vagy, mert kedvesség önmed ez ajkaidon. Amikor Krisztus hozzánk fordult, és kedvesen szólt hozzánk. Mert ilyen bizonyára volt az életünkben. Olvastunk egy ígét, és akkor most az Isten szólított meg, Krisztus nekünk valami nagyon kedveset mondott. Az, hogy szeret, az, hogy megváltott, hogy most fölemellek téged, hogy kezdhetek újra, hogy én törődök veled, nem hagylak el téged, nyugodtan mondd el, ami neked nehéznek tűnik. Tehát ez, hogy hogy itt a Zsoltár is azt mondja, hogy a kedvesség ömedez ajkaitól, és akkor utána mondja azt, hogy mész tovább az úton, és igazság övez, és a szelídség övez, és a tiszta jog övez. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik, hogyha egy embert áthatnak, akkor elmondja azt, hogy szebb vagy, szebb vagy, szebb vagy. De Krisztus nem az emberségért volt igazából szép, amiért mondhatja a gyülekezet tagja, hogy szebb vagy mindennél, összehasonlítva bárkivel, hanem mint az Isten fia, mint maga az Isten. Mert a Krisztusban a földi természete mögött is átsugázott mindig az ő istensége. És ezért mondja, hogy szebb vagy, szebb vagy, szebb vagy. Még csak annyit ehhez hozzáteszek, hogy tehát ugyanazt mondhatja az új szövetségi ember, mert ugyanazzal a Krisztussal van kapcsolatban. És ezt szeretném, hogy a gyülekezet megérteni, és ezt egy örök tanításként akarom elmondani, hogy ezt ne felejtsük el, hogy a Krisztus élete nem karácsonykor kezdődött. A Jézus Krisztus korábban is, ő mindig megvolt, ő az Isten, ő ott volt a teremtéskor. És az Ószövetségben is ott volt Krisztus. És így lehetett Krisztussal lelki kapcsolatban lenni, bár az Ószövetség időkben is. Az ószövetségi hívők ugyanazzal a Krisztussal voltak lelki kapcsolatban, mint mi. Lehettek, mert Krisztus megvolt, és lelkileg ott volt. És még azt is elmondhatom, hogy még ebben is hasonlóak vagyunk, mert mi is úgy vagyunk Krisztussal személyes lelki kapcsolatban, hogy nem látjuk őt. De mégis egy istensége által bennünk levő valóságos személy, és vele kapcsolatunk lehet. Az ószövetségi ember ugyanúgy nem látta őt, és lélekben volt kapcsolat. Tehát a személy is ugyanaz volt a Krisztus, akivel kapcsolatban lehetett lenni, a módja is ugyanaz volt, ugyanúgy a Szentlélek létesítette ezt a kapcsolatot. Az ige is ugyanaz volt, csak nem volt meg a 66 könyv a Bibliából, hanem volt annyi, amennyi éppen elkészült. Tehát a Krisztussal való személyes kapcsolat az Ószövetségben is megvolt, mert az istenségből mindig a Krisztus volt az, akivel kapcsolatban kellett lenni. Mert Krisztus volt az, akiben kiválasztott bennünket. A Szent Háromság második személye. Ő benne választott ki bennünket az Atya. Mert Krisztus volt az, aki kihozta a zsidókat Egyiptomból. Ő volt az az angyal, aki vezette őket a pusztaságban. Ő volt az az angyal, aki ott volt a tüzes kemencében és megoldotta a lángokat. Ő volt az az angyal, aki Sámson anyjának, apjának ígéretet adott. Ő volt az csodálatos küldött, aki mindig ott volt az ő népével. Ezért, amikor a 45. Zsoltár a messiás dicséretéről szól, akkor ugyanezt teszi, mint a gyülekezet, bármikor élő tagja tett és tett, és fog tenni, és amit te és én, hogy a Krisztussal vagyunk lelki kapcsolatban. Ez tehát az első fő gondolat, kapcsolat Krisztussal, amiben az ember szinte nem találja szavakat, és azt mondja, gyönyörködjen a megváltójában, akit annyira szeretünk. Szebb vagy az emberek fiainak. Adja Isten ezt a iránta való szeretetet és hódolatot a mi szívünkben. És áldja meg ezt a kapcsolatot. A másik, ami különösképpen engem teológust is úgy elbűvölt, abban a Zsoltárban az, hogy nyelvem gyors írónak tolla. Ezt nem tudom, hogy ezzel tudunk-e mit kezdeni, de egy különleges kifejezés. Azt mondja, nyelvem gyors írónak tolla. És elmondom azt, hogy ez voltak éppen az inspiráció kifejezése. Tehát, hogy így keletkezett a Biblia. Tehát ezek az írók nem a saját elgondolásukból írták, amit akartak. Tehát nem úgy keletkezett a Biblia 66 könyv, hogy agyaltak, aztán szép gondolatokat megformáltak, nagyon nagy vallásos elmék voltak, aztán valami szépen vallásos, nagyon szép vallásos üzeneteket papírra vetettek. Nem, hanem Isten ihlette őket, hogy valamit halljanak, és azt elmondják. És a nyelvük olyan úgy mondja, mint egy írnok rendesen leírja azt, amit kell mondani. Tehát újra nézzük ezt, hogy felbuzdul a szívem szép beszédre. Tehát Isten a prófétáknak adott valami szép beszédet. Hogy ez hogyan történt, ezt nem tudjuk pontosan elmondani, mert különböző volt. Volt, akinek látást adott, volt, akinek hangot adott, volt, akinek egyszerűen a gondolatát átjárta és áthatotta, berakott egy csodálatos ötletet az agyába, és ugyanakkor indított arra, hogy most mondd ki. És akkor kimondta. És ott állt a próféta, és mondja, így szól az Úr. És ez volt az Istennek a szép beszéde, ami felbúzította őt is, de felbúzította a hallgatókat is. Tehát ez a szép beszéd most kétszer jelenik meg. Egyszer az Isten beszéde szól, és utána az ő nyelve által hangzik. Ezek voltak a próféták, akik megálltak, és azt mondták, ezt mondja az Úr. És ma is így van, a hív emberek, akár a testvérek is lehetnek, ez nem kell lelkésznek lenni, Istennek egy gondolatát elmondják, egy szép gondolatot, és az így szól az Úr, Istennek a szava. Ebben a sötét világban Isten szava felcsendül, meghallgatható, hogy így szól az Úr. Tehát ez a szép beszéd, ez egyszer az agyunkban megszületik, és utána a nyelvünk is mondja, hogy így szól az Úr. És ezek voltak a próféták. Ha nézzük az Ószövetséget, nem tudom hányszor előfordul, így szól az Úr. Így kezdődnek a proféciák. Héberül így van, Kó, Ámar, Jahve. Így szól az Úr. És Isten beszédét mondta egyik a másiknak, az ott a proféta. De voltak író proféták is. Tehát nem csak olyan proféták voltak, akik hallották és elmondták, hanem olyan proféták is voltak, akik rögtön leírták. Azt mondja, hogy így szól az Úr, és leírja. Ezért mondja a nyelven olyan gyors írónak tolla. És érdekes, hogy ez a gyors író, ez nyilvánvaló, egyrészt azt jelenti, hogy nem késlelkedett, amikor le kellett írni, leírta, amit Isten mondott, de azt is jelenti, hogy lehet, hogy gyorsan ír, az ókor gyors írásáról is lehet szó. Mert itt az ókorban, inkább most az újszövetség időkben tudom ezt igazolni, volt gyorsírás. Tehát a görög nyelven volt gyorsírás, és így a Tide professzor, aki nagy ismerője volt a görög nyelvészetnek, és a különböző írásformákat elemezte, tehát a Tide professzor például a Jézus korában a generációk írásait hasonlította össze. A görög szövegek előtte vannak, és mondja, hogy ez másképpen ír, mint a következő, más generáció. És ez a Tide professzor azt mondja, hogy különbség lehet az írás, a betűknek a formálása között. Hát az én nagyanyám, hogy döntötte, vagy írta a betűket, egész más módon írt, mint ahogy én tanultam a betűvetést. És ez a tudós, ez elmondta azt, hogy volt a görögöknél gyors írás. Az általunk is ismert gyors írásnak a görög megfelelője, tachografia, vagy tachygrafia. Tachy a gyors, tachykardia, ezt ismerjük ezt a szót. És a tachy a gyors, és a grafia meg az írás, a grafé. Gyors író, és azt mondja, hogy Máté például az evangéliumot úgy írta le, hogy gyors írásra jegyzetelte fel Jézusnak a hegyi beszédét, aztán utána átültette a rendes, olvasható, mások számára is érthető görög nyelven. Tehát akárhogy is leírni az Istennek a szavát. Gyorsan leírni azt, amit le kell írni, mert az is egy nagy dolog, formája az Isten lelkének, egy munkájának egy megjelenési formája. Amikor kicsi gyermek voltam, 8 éves koromban hallottam meg először igazából Isten szavát. Szüleim hívő emberek voltak. És tőlük is nyilvánvaló, hogy hallottam, de ami megragadta a szívemet, az egy prédikáció volt, Ravasz püspök úrnak egy ige hirdetése. Volt egy régi gramofonunk, az a régi hagyományos gramofon, az a nagy fejet, hogy rá kellett tenni, és föl kellett kurblizni. És akkor hallgattam az a Ravasz püspök úr prédikát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, nem örök élete legyen, és ez engem megragadott. Megragadta a szívemet, most is tudom, hogy mondta, hogy adta ezt a kárba vesző bűnös világot. És ez annyira megragadta a szívemet, hogy Én akkor Istenhez fordultam. Egy lelki fordulás volt az életemben, hogy egy kisgyerek mit tud felfogni, vagy mit nem, azt úgy mi felnőttként nehezen tudjuk értelmezni, de ez megmaradt. Szóval ez nem az emberek által kijelöltetett lelki fordulat volt, mert mentem édesanyámhoz, és mondtam, szeretnék megtérni. Mondta, fiam, én nem tudok téged megtéríteni. Nem akartak ők engem gyerekként rábeszélni bármire, és mentem édesapámhoz, hogy hogy kell megtérni. Hát elmondta, hogy ő se tudott megtérni. Nem akart, meg tudott volna. De a gyereket nem akart erőltetni. De az Úr valahogy annyira szívembe véste ezeket a dolgokat, hogy ez benne évekig ott volt, és beszéltem az Úr dolgairól, meg szerettem Jézust. Jöttek a kamaszkornak a viharai, és amikor 19 éves koromban, 18 éves koromban visszataláltam újra a kegyelemhez, a kegyelmi szövetséghez, és lelki életet, aktív lelki életet éltem. Aztán teológiára jelentkeztem, nem vettek fel. De akkor már biztos voltam benne, hogy ez az út, ami járnom kell. Isten vezetett. És akkor édesapám odaadott egy borítékot. Be is hozhattam volna egy boríték, és benne különböző feljegyzések, és egy ilyen vonalas írt alapon oda van írva, hogy megtérés, és leírva az, amit én leírtam. Én nem emlékszem, hogy leírtam, de leírtam. Rögtön odaadtak egy papírt, egy hét múlva, hogy írd le, fiam, hogy mi történt veled. És olyan dolgokat leírtam, amik rajtam mentek keresztül, amiket én magam írtam. Még azt is, hogy a békességünk büntetése rajta volt, és a sebeire gyógyultunk meg. Hogy egy 8 éves gyerek írás, nyilvánvaló, hogy én írtam. És akkor eszembe jutott a Istennek ez a nagy kegyelm, hogy engem akkor is szeretett, amikor még ilyen kicsi voltam, és ez tőle volt, és eszembe jutott, és meg is maradt bennem az ige, az Ézsaiás 44:5. Ön kezével írja, az Úré vagyok. Ez van az Ézsaiás könyvében. Ön kezével írja, az Úré vagyok. És ez nem mindegy, hogy mit írunk, ami önkezünkkel, hogy leírjuk, hogy az Úré vagyunk. Tehát a nyelv és a toll. Hogy mit mondunk, és mit írunk. És mit vallunk meg. És mit mondunk az Úrnak. És ha igen, akkor ez a kapcsolat már megvan. A hívő ember és a Krisztus között. És nagyon gyakran felbúzok a szíve szép beszédre, ami a nyelv és a toll által hangzik. Vagy jelenik meg. És elmondja azt Krisztusnak, hogy szebb vagy az emberek fiainál. Amen. A 398. dicséret első versét énekeljük. Ez így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes üt. Mondasz nekünk. És miközben hallgatjuk a te beszédedet, valóban átéljük azt, hogy igét hatalom, hiszen oda jut el olyan részekbe behatol a mi lelkünkbe, olyan területeket érint meg, amiket mi nem is tudnánk magunk megnyitni. És felpattannak a zárak, és bejut a te beszéded olyan helyekre, ahol talán nagy tisztogatásra van szükség, meg nagy értetlenség van, vagy tudatlanság. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a szíveknek és a lelkeknek a vizsgálója, és köszönjük, hogy miközben az igét olvassuk, közben történik ez. Hogy a te szent lelked olyan, mint a szövétnek, amely megvilágítja a sötét helyeket az ige által. Köszönjük, hogy van nekünk Bibliánk, is olvashatjuk. És közben imádkozhatunk, hogy te világosítsd meg annak az értelmét. Köszönjük, hogyha csak egy-egy szót értünk meg. Ha csak egy-egy gondolat lesz értelmes számunkra, hiszen az is világít a sötétben. Köszönjük, Krisztusunk, hogy a te munkád valóságos az ember lelkében most is. Hogyha ezt mások nem látják, nem érzik, ez az ő dolguk. Te köszönjük, hogy nekünk a lelkünknek vannak ilyen személyes, mély lelki megtapasztalásai. Miközben a gyülekezet közösségében vagyunk, miközben egyedül vagyunk a Bibliánkkal, imádságban hozzád fordulunk. Köszönjük, hogy a te népednek a tagjai egyen-egyenként veled Krisztusunk kapcsolatban voltak, a világ kezdetétől fogva, és kapcsolatban lesznek egész annak végéig. Köszönjük az Ótestamentumban levő hívőket, akiket ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz a megváltóhoz, Krisztusunk hozzád vezetett. Köszönjük, hogy te vagy Krisztusunk az egyedül Ura, a te népednek, kezdetől fogva mindvégig. Te kísérted a népedet az Ószövetségi időkben, a zsidókat, és te kísérted a pogányokat, és te adtad, hogy hozzánk is eljusson a te szabad az evangélium magyarokhoz, és köszönjük, hogy magyar nyelvünkön, anyanyelvünkön hallgathatjuk a te csodálatos ígédet. És felbúzul a szívünk szép beszédre, amikor halljuk, és felbúzul a lelkünk, miközben ezt a szót mondjuk, vagy leírjuk. Kérjük, hogy áld meg a mi életünket, Istenünk édes atyánk, a Jézus Krisztusért. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Testvérek, benne vagyunk a utca missziónkban, vagy a sátor missziónkban, és nagyon nagy öröm számunkra az, hogy egy szívvel, lélekkel végezhetjük ezt a szolgálatot. Ami talán olyan nagy tömegeket nem vonz, hiszen tegnap délután 3-kor majdnem a tér is kezdett kiürülni az eső miatt. De nagyon jó, hogy jöttek hozzánk, beszélgethettünk azokkal, akik érdeklődtek, tehát a református sátrunk ma is ott áll, a Vekerre napok egyik fontos sátra ez, ahova lehet jönni és lehet kérdéseket feltenni. Így várjuk tehát az embereket. Tudom, hogy nehéz a templom kilincsre rátenni a kezet először, meg nem is tudjuk, hogy tudtuk talán, hogy hogy kell, vagy nem tudják többen, hogy hogy kell azt megfogni. Ott vagyunk a sátorban, és aki jön, az a kedvesen beszélünk. Köszönöm a testvéreknek azt, hogy szépen beosztották ezt, hogy két óránként kik látják egymást. és hogy nem csak ketten vannak, hanem többen vagyunk a mai vasárnapon, és legyünk ott, ez a mi sátrunk. Leülünk, beszélgetünk, ha valakinek a kedves szót szólunk hozzá, átadunk egy ismertetést a gyülekezet életéről, hanem van egy szép kis szórólapunk, azt odaadjuk. Hogyha lelki érdeklődés van, adunk egy kis traktátust, tehát egy olyan kis iratot, aminek az a cím, hogy két út. Haza megy és elolvas, hogy melyik az a két út. Vagy olyan irat is van, ami Isten teremtő munkájáról szól, tehát van iratot adunk, és hívogatjuk őket. A gyermekeknek különösen izgalmas a mai délután, mert a pontgyűjtésnek az egyik állomása mi vagyunk. Tehát össze kell gyűjteni a gyermekeknek 10-11 néhány pontot, és akkor valamit kapnak, és ezért nagy lelkesen törik magukat. Mi sátrunk egy ilyen pontgyűjtő hely. Jönnek, akkor odaadjuk egy kis lapocskát, színez ki, vagy könyv, azt a három vonalat a bibliai történetben, vagy vág ki ezt a részt, ami felül a Péter, alul meg egy halat ábrázol, és akkor tudja, hogy a Péter apostol halász volt, mert azért nem sok tudással jönnek a gyerekek. Tehát alapszinten valamit odaadunk nekik, és utána kapnak egy pecsétet, a templomukra van egy parányi kis pecsét, nagyon szép kis bélyegző, rányomjuk a papírjuk, és mennek boldogan tovább. Tehát mai napon még folytatjuk ezt a missziót, köszönöm azoknak, akik fölállították a sátrat, akik majd lebontják a sátrat, és Isten áldja meg ezt a szolgálatunkat. Különben nem mondom, hogy az érdeklődés középpontjába kerültünk, mert azt talán sok lenne mondani, de a templomunk biztos, mert a nyitókoncert nálunk volt. Tehát a Vekerel napok nyitókoncertje itt volt pénteken este 7-kor az Erkel iskolának az énekkara énekelt, ragyogó műsort adtak, nagyon elégedettek voltunk vele, és tisztességesen szépen viselkedtek, úgyhogy nagyon örültünk, hogy így benne vagyunk itt, mint református emberek a Vekerel telep vérkeringésében. A gyülekezet alkalmak közül hirdetem a keddi órát, kedden 7-kor ismét beindítottuk ezt a nagyon fontos, jelentőségteljes alkalmat, ahova hívogatunk, és hívjuk a testvéreket, hogy jöjjenek, mert nagyon jók ezek a keddi órák. A dolgozók bibliórájának nevezzük, mert ugye aki munkában van, csütörtökön nem ér ide 5 órára a bibliórára, de erre odaér is. Itt lehet kérdéseket föltenni, és egyszerűen a kereszténységünk mi volt, tehát miért vagyunk keresztények? Mik azok sarkalatos igazságok, amiket mi hiszünk valamit? Most épp az úrvacsora kérdésében próbálunk eligazodni, ami azért is fontos, mert ugye az ökumeni korában összemosódnak ezek a dolgok. Tehát, hogy mi a különbség mondjuk a különböző felekezetek között ezen a téren. Aki még nem konfirmált, felnőtt fejjel most megteheti, mert itt az alapelemeket elsajátítja, és majd be tud kapcsolódni a konfirmandusok közé. A keddi este 7 órakor kezdődő dolgozók bibliórájára, amit bibliaiskolának is nevezhetünk, szeretettel hívogatok, és várom a testvéreket. Gyertek, aranyos gyermekek, bizonyára nagyon jó volt, és izgalmas az az indián történet. Ugye valami indián történet volt, amit tanultatok. Mert az indiánokhoz is eljutott az evangélium. Erről volt talán szó. A konfirmandusok ismét folytatják majd a munkáikat. Hétfőn 5 órakor lesz a konfirmációs óra, majd akik ilyen korosztályban vannak, kérem, hogy jöjjenek, és majd beszélgessünk erről. Nem holnap, hanem holnap az egy hétre lesz az első konfirmációs óra. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a bibliórákat, szeretettel várjuk a kedves testvéreket, ahol a napi igével kapcsolatban lehet kérdéseket föltenni, és azt beszéljük meg. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a záró énekünket énekeljük, és mondhatom, hogy majd akkor a Kós Károly téren találkozhatunk, jöjjenek a testvérek a sárkot, legyünk ott is együtt. A megkezdett 398. dicséret másodiktól ötödikig, tehát valamennyi versét elénekeljük, és utána a himnuszt. A 395. dicséretünk második és a következő verseket énekeljük a második vers, az így kezdődik. Őneki mondjunk, nő imád, díszítjük azzal a homlokát.